Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a nagykanizsai JD cukrászda és fagyizó tulajdonosa Jakabfi Dávid vehette át az év cukrásza 2026 díjat a szakmai elit arany csillagok gáláján Szombathelyen. Érdekesség, hogy nem csak az év cukrásza díj került a városhoz, hanem az év fagylalt készítője elismerést is egy nagykanizsai szakember, Wilhelm Dávid kapta, ő a Kréma fagyizó tulajdonosaként vehette át a címet. Egyébként ritka dolog, hogy két országosan is figyelt díj kötődik ugyanahoz a településhez. Valami nagyon jó csillagzat alatt volt most Nagykanizsa ebben az évben, vagy ebben az időszakban. A telefonvonal túlvégén Jakabfi Dávid, 2026 év cukrásza. Szervusz, Dávid!
Jó napot kívánok!
Azt említetted, hogy most ebben az időszakban azért vagy nagyon elfoglalt, mert egymás kezéről adnak egy másik kézre a különféle médiumok, rádiók, televíziók, de hát ez egy pontosan egy ilyen időszak, amelyik időszak arról szól, hogy mindenki megkérdezi, és mindenki kíváncsi arra, hogy ki lett az év cukrásza. Meglepett a díj?
Abszolút meglepett, és egyébként egy nagyon rangos dolognak tartom, meg nagyon jól is esett, de azért nekem már nagyon sok év munkám benne van, azt gondolom, ebben a külső visszajelzésben, úgyhogy valahol vártam egy ilyen dolgot már így az életem, karrierem során, de mindenképpen meglepett.
És a Dáviddal már kocintottatok? A másik Dáviddal, a Wilhelm Dáviddal?
Az előbb adtuk együtt interjút, úgyhogy igen.
Azért egyébként tényleg fantasztikus dolog, hogy egy ugyanarra helyre ment ez a két nevezetes díj. Ugye a Dávid, mármint a Wilhelm Dávid a fagylal, te pedig az egész cukrász szakmának az elismerését kaptad, de azért te is készítesz fagylaltot, úgy tudom.
Igen, és egyébként kollégák is vagyunk, meg egy városban is van fagyizónk, illetve nekem cukrászám, de ez abszolút nem jelent abszolút egyébként semmi negatívat. Tehát nagyon jó kijövünk egymásra, jó kollégák vagyunk, úgyhogy igen.
Mi szerepelt a díjátadáskor, hogy miért te kaptad meg ezt a rangos magyar díjat?
Hát egyrészt korábbi díjazottak ajánlottak erre a díjra. Másrészt pedig egy ilyen zsűri választja ezt ki, vagy figyelik a szakmákat. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon mélyen a háttérében nem láttam bele, hanem csak egyszer egy-két hónap ezelőtt jött az értesítés, hogy jelölt vagyok erre a díjra. Ugye nagyon meglepődtem, aztán felvettem a kapcsolatot nyilván itt a kontakttal kapcsolatban, hogy megtudjam, hogy pontosan miről is van szó.
Egyébként akkor ez teljes mértékben egy szakmai díj, ha a szakma jelölt, a szakma is döntötte el?
Hát nem feltétlen a szakma dönti el, ez egy olyan esemény és szervezet, aki mindenféle szegmensből, szakmákból emelnek ki díjazottakat. Egyébként az, aki volt ott pszichológus, épp természettudósa volt, szívsebész, tehát hogy így igazából ilyen közéleti, vagy a közéletből jelöltek többen.
Igen, de hát az persze, hogy más foglalkozással bíró emberek is voltak, akik díjakat vettek át, de az év cukrászat csak te lettél, nem más. És akkor ez egy ilyen szakmai jelölésből indult el, hiszen azt mondtad, hogy úgy tudod, hogy több szakmabélid javasolt téged erre díjra.
Igen, abszolút. Tehát volt, igen, de mindenképpen volt szakmaiság is benne, de az teljesen a pontos, a mély hátterét nem ismertem a magának a menetének, a díjazásnak a menetének.
Ugye ma már nem érdemes azon filozofálgatni, hogy ha nem Budapesten történik valami, akkor az nincs is. Nagykanizsa sem Budapesten van, hanem az ország délnyugati részébe, de ma már a vidék gasztronómiája nagyon-nagyon erős lenyomatot ad a magyar gasztronómiában. Az, hogy te Nagykanizsán dolgozol, mennyire vagy ismert mondjuk a szakmai körökben, azokban a szakmai körökben, akik egyébként azt mondják, hogy fú, ez a Dávid, ez nagyon jól dolgozik, akkor érdemes lenne őt valamilyen díjra vagy elismerésben részesíteni. Szóval mennyire vagy ismert?
Azt kell tudni, hogy hogy például a cukrászipar testülete egy nagyon jó kapcsolatom van, egyébként én tag is vagyok az országos cukrászipar testületnél, de ez a vendéglátósok ipar testületében is, és nekem már az egy hatalmas visszajelzés volt, amikor 6 évvel ezelőtt, amikor még nem volt papíron szakmam a cukrászat, meghívtak előadóként, és mestercukrászokat kellett képeznem. Úgyhogy ott már eleve így tényleg maga a szakmaiság is elismert.
De hogyha nem voltál, ugye azt mondtad, hogy egy belátható időn belül lettél csak cukrász, ezt jól értettem? Tehát 6 év óta vagy cukrász?
Hát igazából én már 10x éve csinálom magát cukrász foglalkozást. Én nekem a legelső eredeti szakmám a szakács, majd mechanikai műszerész lett, és Ausztriában ugye nem feltétlen kötik papírhoz ezt a végzettséget, meg nagy részt szakácsok is végzik ott a hotelekbe a desszert készítést, és ez így ott kicsit autodiktatom módon ragadt rám, és ugye ahhoz, hogy saját cukrászdát nyitassak, a szakmát meg kellett szerezni.
Ugye megszerezted a szakmát, de voltak éppen akkor a gyakorlati részét, a szakmaiság gyakorlati részét, azt voltak éppen nem is Magyarországon, hanem mondjuk Ausztriában sajátítottad el?
Hát igen, nagy részt igen, a szabadidőmben, a pihenőidőmben folyamatosan az internet akkori bugyrait bújva kutattam, francia nyelvű videókat néztem, hogy akkor még nem volt annyira elterjedt ezek a gyorsabb közösségi médiák, úgyhogy én nekem azért az inspiráció azért nagyon nehéz dolog volt.
Ugye azt mondtad, hogy szakács végzettséged van, hogyan és mikor váltotta föl a marha pörköltet a somlói galuska?
Hát igazából 2010-ben voltam egy helyen, ahol ugye először főztem, aztán ahogy elment az egyik kolléga, akkor kiválasztottak, így ötven a kollégáim rámutattak, hogy Dávid, akkor te fogod csinálni a desszertet, és akkor ugye akartam is ugye azt eldölt, az, hogy az az én feladatom lesz. Úgyhogy ott az konkrétan megörököltem ezt a pozíciót.
Hát az egy dolog, hogy megörökölted ezt a pozíciót, de akkor valójában olyan jól is csináltad, hogy utána már kurzusokat tartottál, nem csak itthon Magyarországon, hanem külföldön is, akiknek elmondtad a cukrászat csínyát, bínyát. Ez még most is tart?
Hát ugye nagyon sokan nem tudják rólam, mert nagyon nem meséltem el, de ugye imádtam régen a fizikát és a kémiát, és ennek nagyon-nagyon komoly része ennek a szakmai tudásnak a tudományos része. És amint rájöttem, hogy ezt teljesen átom ültetni a napi gyakorlatba a fizikai törvényeket, a kémiai reakciókat, így olyan mértékben megvilágosodtam, hogy tudtam rengeteg miért automatikusan a választ.
Ez valóban egy különleges út és egy különleges lehetőség, akkor, amikor a technológia, akár a fizika, akár a kémia így betüremkedik a gasztronómia világába, de ez ma már nem újdonság. Tehát én azt gondolom, hogy ma a gasztronómiában ezeket a tudásokat, ami a kémián és a fizikán alapul, ezeket ma a magas gasztronómiában ezt az emberek képviselik. Ezek közül egyébként milyen elfogadottság van, vagy mennyire nyitottak az emberek, vagy a szakmád ezekre az ismeretekre?
Hát mindig azt szoktam mondani, hogy belül kell ezt érezni, mert általában nagyon felületesen hallgatjuk meg az ilyen tipikus törvényeket, meg amik ilyen fizikai, meg kémiára alapuló dolgok. Általában az emberek az egyik fülén be a másikon ki, mert túl tudományosan hangzik, és a mai agy már nem úgy fogadja be, de nyilván az, aki profi szeretne lenni, vagy teljes mértékben át szeretné látni a hiba lehetőségeket, illetve minőséget szeretne produkálni, annak tisztában kell lennie vele, és nyilván egy nagyobb réteg ezzel már tisztában is van.
Hát ugye mondjuk azokkal az alapvető fizikai, kémiai dolgokkal tisztában vagyunk, hogy mondjuk a tejszíha meleg hőmérsékleten egy picit összeesik, nem nagyon lehet vele dolgozni, de mik azok a legfontosabb tudnivalók, amik mondjuk két tudomány mesdjéjén alkalmazható a szakmádban?
Hát például a leggyakrabban említett általában, hogy kurzusokon is említettem, például ez az a termikus kölcsönhatás. Például ez egy nagyon fontos ugye, fizikai törvény, és ez például a csokoládé temperálásnál, vagy akár két anyag össze hő kiegyenlítésénél ez nagyon nagy szerepet játszik. De aztán itt van például a habcsok készítésnél is az endoterm-exoterm folyamatok, a hőleadás, hőfelvétel. Tehát egy ha az ember már így kezd el gondolkodni, nagyon sok dolgot ért meg, és tud kitalálni, vagy fejleszteni ezek mentén.
Ezeket a süteményeket, vagy ezeket a készítményeket ugye most a mai modern kor vívmányaival és tudásával alkotjátok meg, de például habcsókot készítettek 200-300 évvel ezelőtt is, meg tortákat, meg süteményeket készítettek akkor is. Akkor ugye nem volt meg ez a tudás, akkor ott a szakmai tapasztalat volt meg a cukrászoknál és a háziasszonyoknál. Hát ugye te zalai gyerek vagy, én is zalai gyerek vagyok, tudjuk, hogy ez egy falusi lakodalomban azért oda tették azokat a süteményeket évtizedeken keresztül. Amik nagyon finomak voltak, meg volt olyan is, ami nem nagyon finom, de hát akkor azért a gazdaasszonyok és a sütőasszonyok az nagyon-nagyon tudták. Mennyire változott ez?
Hát ugye ez egyrészt a habcsok is rengeteget változott az évek során, mert régen csináltuk a francia módszert, ahol tényleg csak porcukor, meg tojásfehérje, ahogy emlékszük arra a hattyú alakú habkarikára, ami a karácsony
párolgott,
azért az valljuk fel, hogy
az nem az volt.
Elokkodtuk a páról, mint hogy azt megegyük, mert az egy nagyon porózus, kemény, iszonyat édes dolog volt, és az a rengeteget finomodott, ugyanis megjelent az olasz módszer, ahol cukorszirup kerül bele, ebbe a tojásfehérje és porcukor keverékbe, és bizony szaftosabbá, könnyedebbé teszi. Illetve ugye annak idején sokszor nem voltak olyan elvárások, mint a mai világban, hogy nem volt az gond, hogyha egy habsok egy kicsit izzadt, vagy túlszáraz, vagy egy kicsit megrepett, mert régen ezzel nem foglalkoztunk. Ugye a desszert kultúránk rengeteget változott, a vendégek elvárásai egyre nagyobbak, és ennek megfelelően hozza magával azt, hogy tudományosan is mélyebbre kell ásnunk, hogy minél minőségi termékeket tudjunk készíteni.
Egyébként a polcodon nálad a cukrászdában ott van a habcsók?
Hát mivel mi díszítéshez használunk, igen, mindig van készleten.
És van benne dió, vagy nincsen benne dió?
Nincsen benne dió.
De tudod, hogy szoktak beletenni?
Hát ha diós habcsok, akkor igen.
Igen, igen. Tehát a habcsoknak a belsébe szoktak egy fél diót beletenni, a háziasszonyok, vagy legalábbis úgy emlékszem rá, amikor készültek ezek a sütemények, és akkor az ugye egy pici tartást is adott neki, de hát valóban össze sem lehet hasonlítani ezt a hagyományos és jól elkészített habcsokot azzal, amit annak idején a fenyőfára fölakasztottak. Abból volt ilyen nagyon brutál rózsaszín színű, meg világos kék is, emlékszel rá?
Igen, meg ez a régi játszótér, vannak a színű is, az a zöld, azt szoktam mondani, hogy az színe volt, és én mindig meghagytam. Úgyhogy édesanyám idő után már abból vett többet, nem is a szaloncukorban, hogy legyen mi a fán.
Bizonyára van a polcon olyan készítmény, amit te találtál ki, te fejlesztettél ki, és csak a tiéd. Mik ezek? Amit mondjuk első sorban, ha valaki autentikus módon az eredetet akarja megkeresni, akkor az el kell menni hozzád a JD cukrászdába Nagykanizsára, mert ott készül a...
Hát én azt gondolom, hogy a legnagyobbat mentünk mi, igazság szerint az a dubai csoki. Tehát tavaly nálunk azt nagyon sok médium lehozta, mi abban nagyon beleálltunk. Én azt gondolom, hogy annak a kivitelezése abszolút egyedülállóra sikerült, mert sokan csinálnak dubai csokit, vagy csináltak, de nekünk a vásárlóink nagy része mindig megvan.
És még mindig megy a dubai csoki?
Még mindig megy, tehát mi mindig szép számmal értékesítünk. Pont tegnap volt egy nagyon erős napunk, ugye nőnap volt, nagyon-nagyon sokan fagyiztak nálunk, és nagyon sokszor rámosolyogtam az üzletvezető hölgy, amikor volt, aki 3-4 dubai csokit kért, tehát hogy a fagyi mellé, tehát mi, nekünk ez nagyon meglepő, de nagyon jó visszajelzések is számít.
Ugye a dubai csokinak az egyik fő alkotóeleme, ha jól tudom, a pisztácia, ugye?
Igen.
De hát a pisztáciának amúgy is nagy bumja van, tehát rengeteget lehet olvasni arról, hogy a pisztácia lett most a királynő az ízesítések korában. Mennyi pisztáciát használtak el egy évben mondjuk?
Hát az, hogy egy évben mennyit használunk, azt nehéz mondani, mert nagyon hullámzó, de az, hogy egy hónapban biztos, hogy elhasználunk 150 kilót. Tehát azért most jelenleg például, mert mi fagyiba is ezt tesszük, körülbelül 4-5 fajta süteményünknek is alapja. Úgyhogy mi figyelünk arra, hogy ne járjunk úgy, mint a Bud Spencer filmben, hogy kifogy, nálunk nem fogy ki a pisztácia fagyi se.
Olvastam, hogy 16 féle fagyival nyitottátok meg a szezont, mert hogy már megy a szezon, hiszen említetted, hogy nőnapkor már fagyiztak. Minden évben van valami különlegesség, amivel kirukkoltak?
Igen, minden évben például most tavaly egyébként évvégén jött, de idén fog szerintem jobban csatlakozni, mi az a tejbezara, amit készíteni fogunk, meg nekem ugye sose szerettem volna beleállni különleges ízvilágba, de most előttem, hogy fogok készíteni mustárt fagyit.
Aha, hát nem tudom, hogy ebben a pillanatban ingerenciám lenne megkóstolni a mustárfagyit, de bizonyára lesznek olyanok, akik majd megkóstolják és majd hümmögnek. Egyébként édes lesz, vagy mustárízű? Ez itt a nagy kérdés.
Édes lesz, mert a karamellel fogom ötvözni, úgyhogy egy elég érdekes ízvilágot fogunk ezzel kihozni.
Hát mondjuk könnyű dolgod van, mert a mustárnak és a karamellnek nagyon hasonló színe van. Hogyha úgy van elkészítve, úgyhogy még azt is lehet mondani, hogy ez egy karamell fagyi, csak egy picit mustár íze lett, mert ez így sikerült. De bizonyára, hogy a technológiai tudásoddal ezt meg fogod tudni oldani. Ezeknek a nagyon megosztó különleges fagylaltoknak milyen az elfogadottsága?
Hát egyébként én mindig azt mondom, mondjuk egy szakmában is látom, hogy kollégák kitalálnak ilyen ízeket. Azért ennek inkább marketing értéke van, én azt gondolom. Azért mindnyáján, amikor édességre vágyunk, akkor valóban édességre vágyunk, de hogy különlegességnek, marketing szempontból íznek nagyon, nagyon jó tud csattanni, tehát hogy ez miatt
is. Dávid, mi izgatja mostanában a fantáziádat, amitől úgy nehezebben alszol, amit úgy meg kell oldanod, mert hogy motoszkál a fejedben?
Hát a pihenés, ugye, aki engem ismer, naponta teszik fel a kérdés nekem a fagyizóba, hogy Dávid, ezt hogy bírod, ugye én azért elég sokrétűen dolgozok, ugye nekem megjelent könyveim vannak, annak az értékesítéssel foglalkozom, tanfolyamaim vannak ország és Európa szerte, itt helyben is, ugye itt a fagyizó, 14 kollégám van, ővelük is ugye folyamatos a kontakt, van két partnerünk, Makaromban meg 22, úgyhogy azért elég sok inger ér. Ugye a hétközben, hogy nekem a pihenés az, ami mindig gondolkodok, hogy hogyan kéne megoldani. És aztán rájövök, hogy nem sikerül.
És milyen ízű lesz a pihenés? Édes.
Ha megjön, eljön az idő, akkor nagyon édes lesz.
Jó, köszönöm szépen. Jakabfi Dáviddal beszélgettem a 2026-os év cukrászával, és azért kiderült talán a beszélgetésből, hogy a különlegességnek az volt az ára, hogy a fejében azért olyan tudás van, amit tudott kamatoztatni, ami nem minden áron a gasztronómiából, hanem mondjuk a tudományból jött, akár a fizikából, akár a kémiából. Dávid, köszönöm szépen, és gratulálunk a díjhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Szép napot, és akkor jó pihenést, hogyha oda jutsz.
Szervusz,
szervusz. Köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztőműsor vezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.